kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
A Jósver a műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató, Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. A könyv egy skandináv krimi, sőt, egyenesten Nordic Noir. De hogy mit is jelent ez valójában, azt majd megbeszéljük a fordítóval. Van egy statisztikai adat a könyvben arról, hogy naponta 5 ember tűnik el Norvégiában. Megnéztem, hogy állunk ezzel itthon. Nálunk sem rózsás a helyzet. Ha valaki 10 napon belül nem kerül elő, akkor számít eltűntnek. Nálunk egy kisvárosnyi ember, leginkább fiatalkorú tűnik el évente. Szerencsére ennek 95%-a 1-2 hónapon belül előkerül, de így is évi 200 a végleg eltűnt gyerek. A Szkolár kiadónál jelent meg Heine Backeid, Találkozunk a Paradicsomban című regénye. A kötet fordítójával, Papver Ágnessel beszélgetünk. A borítón van ez egy ilyen kitétel, hogy Nordic Noir. Mit jelent ez?
Igen, a Nordic Noir az kifejezetten a skandináv krimire kitalált műfaji meghatározás, tehát így akarják főleg az angol nyelvterületen lévő olvasók számára megkülönböztetni a skandináv krimit más típusú krimiktől, és ez a Nordic Noir egy kicsit ilyen sötétebb hangulatú krimik, ezek a skandináv krimik. Az az érdekessége a Nordic Noirnak, vagy ennek a skandináv kriminek, hogy érzésem szerint, meg nem csak érzésem szerint, hanem a szakértők szerint is sokkal nagyobb az átfedés a szépirodalmi műfajok és a krimi között. Nagyon erősen szépirodalmi mű is kíván lenni. Szociográfiai elemzéseket is végeznek, nagyon megformálják a szereplőket, pszichológiai háttérkutatás áll a rendelkezésükre. Nagyon szépen vannak megírva, nagyon összetett, nem csak az a fő szála fontos, hogy ki kitölt meg, vagy miféle bűncselekmény történt, hanem az is egy nagyon fontos dolog, hogyan van ez megírva. Tehát nagyon sokat adnak arra, hogy ez egy minőségi írásmű legyen. És ennek a Nordic Noirnak van egy ilyen specialitása, hogy tényleg egy kicsit ilyen borús, thrilleres hangulatot keltsen, ami nyilván ebből a könyvből is kiderült, hogy mindig egy picit ilyen sötétebb vizekre evezzen az olvasóval.
Ez az érdekes számomra, hogy összevon olyan földrajzi területeket ez az elnevezés, mint Norvégia, vagy Svédország, vagy Izland. Hogyha egy nemű dolog lenne pedig, hát ezek nagyon különböző lakosságú, földrajzi területű adottságú országok, nem de?
Nem, tulajdonképpen nem. Tehát ezek tulajdonképpen az észak-európai országok, ami alatt ugye Norvégia, Svédország, Dánia, Finnország és Izland értendő. Tehát Finnország mondjuk nyelvileg ki is lóg ebből. De kultúrájukban és gondolkodásmódjukban eléggé hasonlóak, főleg, hogyha kicsit távolabbról nézzük őket. Tehát főleg, hogyha mondjuk Kelet-Európából vagy Nyugat-Európából nézzük őket. Mert vannak ilyen jegyek, amelyek minden országra jellemzőek, irodalomban is, kultúrában is, gazdaságban is, és ez egyébként olyan szempontból is visszakövethető, hogy ugye az északi országok között különféle speciális gazdasági és kulturális egyezmények működnek, amelyek csak egymás között működnek. Arról nem is kell beszélnem, gondolom, hogy a norvég, a svéd és a dánnyelv az majdhogy nem teljes mértékben ugyanaz, tehát kicsit több, mint dialektális szinten különböznek egymástól, de a dán és a svéd olvasók azok eredetiben is tudják olvasni a norvég regényeket, és fordítva. Egy törzsnek a fiai, hogy úgy fogalmazok, hogy valóban vannak különbségek közöttük, de nagyon enyhe különbségek ezek, és nagyon könnyen ráéreznek az egymás finomságaira. Tehát hogy tulajdonképpen tényleg van egy ilyen irodalom, ami kifejezetten Észak-Európára jellemző. Még akkor is, hogyha a finn nyelv ugye kicsit más, de hangulatában a finn könyvek is nagyon hasonlóak a skandináv nyelveken megírt könyvekhez.
Miért ennyire népszerű a krimi, mint műfaj? Vagy csak a hazai kiadás az, amelyik ennyire felkapta?
Hát én azt hiszem, hogy a krimi alapvetően mindig is egy népszerű műfaj volt. Nem kell feltétlenül filozófiai, vagy nem tudom, milyen nagy kulturális háttér ahhoz, hogy ezt megértse bárki. A skandináv kriminek pedig szerintem Európa, vagy világszerte azért lett ilyen, a skandináv krimi az meg azért lett ilyen nagyon népszerű az egész világon, pont emiatt, amit az imént említettem, hogy a szép irodalmi igénnyel megírt könyvekről beszélünk. És egyébként nagyon sokszor egymás alá is dolgozik a szép irodalommal. A skandináv krimi és a szép irodalom segítik egymásnak a népszerűsítését, mert például Magyarországon is, ha megnézzük, hogy hogy történt az, hogy mitől lettek népszerűek a skandináv könyvek, hogy azzal indult el, hogy először főleg krimiket fordítottak, és a krimik farvizén tulajdonképpen el lehetett adni a szép irodalmat is, mert hogy a krimik olyan jó minőségűek voltak, és a köztudatba behozták ezt az egész skandináv létezést, emiatt sokkal könnyebb lett eladni a kifejezetten szép irodalmi műveket is. Norvégiában kifejezetten úgy működik, hogy nem tesznek minőségű különbséget a magas irodalom és a krimi irodalom között. Ugyanolyan értékítélet vár azokra, akik krimit írnak és olvasnak, mint akik szép irodalmat írnak és olvasnak Skandináviában, és ugyanolyan típusú támogatások járnak nekik, és ez nem egy hátrányosan megkülönböztetett műfaj.
Amikor megbeszéltük ezt a beszélgetést, akkor beszéltünk arról, hogy van a könyv nulladik oldalán egy statisztikai adat, hogy Norvégiában évente 1800 ember tűnik el, ami napi 5 eltűnést jelent. Én megnéztem a magyar adatokat, és nagyságrendjében, körülbelül ilyen nagyságrenden van nálunk is az eltűnések, de azt mondja a statisztika, hogy valójában gyerekek főleg a eltűnők. És 200 gyerek körül van valóban eltűntek száma, mert a csellengők azok egy-két hónapon belül előkerülnek.
Én tulajdonképpen nem tudom megítélni. Mondtam, hogy nem jártam utána a statisztikának sem Norvégiában, sem idehaza, de abban biztos vagyok, mert hogy ez általában a krimírók eljárása Skandináviában, és a Bakágy is így dolgozik tudomásom szerint, valóban létező adatokkal operálnak, hogy valóban utána járnak az eseteknek, valóban használják a rendőrségi adatbázisokat. Nem fikció, amikor igen, valós eseteket dolgoznak fel, és hogy a fikció az csak a háttér ahhoz, ami valóban megtörténik. És ezt tudom, hogy a Nezdő is így dolgozik, és a Bakágy is így dolgozik. Gondolom a többi krimíró is így dolgozik. Ahogy egyébként úgy a könyvben találkozunk Milla Lindel, a krimírónővel, aki az egyik szereplője a történetnek, és ő is így dolgozik, hogy rendőrségi szakértővel dolgozik, hogyha krimit ír. Tehát, hogy igyekeznek nem eltávolodni a valóságtól, és a fikció az a hozzáadott háttéranyag, de tényekhez általában ragaszkodnak. Lehet, hogy ez is egyébként az egyik jellegzetessége ennek a Nordic Noir-nak, a tényszerűség, tehát a szociográfiai tényszerűség az egy fontos dolog.
Jelent az, hogy ez a regény Észak-Norvégiában játszódik. Az ad egy külön hangulatot ennek a műnek?
Észak-Norvégiában még kevesebben élnek, ahhoz képest is, hogy Norvégiában hányan élnek. 6 millió ember ér körülbelül egy ilyen hatalmas nagy területen. Észak-Norvégiában elvétve vannak a települések, nagyon kevesen élnek, és olyan messze van a fővárostól és a nagyobb központoktól, hogy kevesebben is jutnak el oda. És még a skandináv közönség számára is egy ilyen kis extra fűszer a történethez. Azon kívül pedig én azt gondolom, hogy valószínűleg annak is van köze ahhoz, nagyon nagy része ennek a történetnek Észak-Norvégiában játszik, hogy maga az író is ott nőtt fel, tehát jól ismeri ezt a közeget. Az mondjuk kiderül abból is, hogy elképesztő részletességgel taglalja a hegyeket, a természeti jelenségeket, az ott lakókat, és ez valószínűleg még egy ilyen kis plusz fűszer a hazai olvasóknak is, nem csak nekünk.
Fekszem az ágyon, ahova Kenny lehajított, leunyom a szemem, és próbálom felidézni magamban az égi fényjelet. Nem sikerül. Eldöntöm, hogy felhívom Günnárt, hogy bocsánatot kérjek tőle, és beszámoljak neki a fényekről, talán ő segíthet értelmezni a jeleket. Így fekszem, amikor hirtelen megcsörren a telefonom. Körbe tapogatózva próbálom megtalálni a paplan alatt, és ekkor forogni kezd velem a szoba. Elterülök az ágyon, kapaszkodókat keresek, de minél jobban erőlködöm, annál nehezebben kapok levegőt. Végül megtalálom a telefont, és a fülemhez emelem. A kijelző szerint rejtett számról hívnak. Igen? Motyogom. Kivel beszélek? A vonal túlsó felén csend van. Nem hallatszik más, csak egy robogó autóbusz motorzúgása és a hívó fél feszült szuszogása. Ki vagy te? Suttogja hirtelen egy szelíd hang. A háttérben a zúgás felerősödik. Turkild, felelem, és próbálok kikászálódni a paplan alól. Turkild Aszke vagyok. Nem tudod, hogy kit hívtál? Rendes ember vagy? Hogy rendes vagyok-e? Meglepetten elhallgatok, majd nagyot sóhajtok. Nem, tulajdonképpen nem. Elnevetem magam. Nálam rosszabb nincs is. Hát nem örülnél, ha velem találkoznál. Hosszú szünet áll be, hallom, amint kinyílik az autóbusz ajtaja, de a motorzugás nem szűnik meg. Utána ismét hallom a szuszogást. Be kell fejezned, mondja a fiatal női hang. Mit kell befejeznem? Kérdezem. Van valami különös a hangjában. Árad belőle a félelem, olyannyira, hogy mozdulatlanná dermedve hallgatom. A telefon mikrofonja most neki surlódik valami ruhának, a háttérben egy férfi hang dörmög, majd ismét az a surlódó hang hallatszik, végül a lány ismét beleszól a kagylóba. Be kell fejezned. Olivia? Kérdezem csodálkozva a paplan alól. Hát te nem haltál meg? Be kell fejezned. Ismétli meg. Befejezni? Hogy érted ezt? Ígérd meg nekem, ha tényleg rendes ember vagy, ígérd meg, hogy nem keresel tovább. De miért? Hosszú szünet áll be a kagylóban, továbbra is hallom a lélegzését és az autóbusz zúgását. Mert különben, suttogja végül, az a férfi megtalál.
Tény, amiből a dolog kiindul, hogy egy nevelőintézetből két lány eltűnik. Ez iránt kezd el nyomozni a krimi írónő, és ebben segítenek neki a környezetében lévő emberek, és így kerül a képbe Turkild Aszke, és elfogadja a pszichiátere tanácsára ezt a munkát. Miért kell neki pszichiáter?
Ez az egyik olyan dolog, ami szerintem nagyon jellemző a skandináv krimikre, hogy szociográfiai háttérnek a bemutatása is, tehát hogyan működik a rendszer Norvégiában. Most így az interjú előtt végignéztem még egyszer a könyvet, hogy felidézem, hogy is volt és mi is történt, és így megint szembetűnt az, ami akkor is nagyon furcsa volt, amikor először norvég krimit fordítottam, hogy szó van benne munkaügyi központról, reintegrációs központról, pszichiáterről, árvaházról, ami ugye nem árvaház, hanem gyermekotthonról. Mindenféléről szó van, ami tulajdonképpen egy képet ad arról, hogy Norvégiában hogyan működik
szociális
háló. Uh-huh. Öregek otthonáról, a gyerekotthon működéséről, tehát egy csomó olyan dolog van benne, ami például Norvégián kívül, vagy Skandinávián kívül érdekes lehet, mert nem hiszem, vagy nem tudom, hogy van-e még olyan ország a világon, ahol ilyen hatalmas szociális háló terül el minden veszteségre álló ember alatt. Ez egy ilyen külön érdekessége a könyvnek, hogyha erre figyelünk, akkor így rengeteget meg lehet tudni arról, hogy hogyan működik eleve ez a jóléti rendszer.
A kérdés arra vonatkozott, hogy itt van egy gyógyszer- és drogfüggő.
Igen.
férfi, aki Turkil Dászke, ő lesz az a nyomozó rendőr, akinek nagy rutinja van és nagy élettapasztalata a bűnügyek felderítésében, és ezért kérik őt fel, hogy vállalja el ezt a munkát, a krimíró mellett a szakértést. Ennek az az oka, hogy gyógyszer és drogfüggő lett, hogy egy balesetet okozott, és meghalt az a barátnője, aki a kocsiban ült.
Igen, egyébként az mindig tisztázatlan marad, mind a két köteten keresztül, hogy tulajdonképpen ott hogy is történtek a dolgok, de főszereplő tulajdonképpen egy antihős. És ennek is valójában most már lassan hagyománya van a Júnézbe óta, akinek a felső könyveiben szintén egy ilyen antihős, alkoholfüggő, a Harry Hall volt a főszereplő. Azt hiszem, hogy ez egy olyan elem, ami különösen közel hozza az írókhoz a nyomozókat. Tehát, hogy ezek nem tökéletes emberek, hanem általában ilyen nagyon nagy problémákkal rendelkező emberek, ám de ugye a zsenialitásuk az legyőzi a gyengeségüket. Ilyen módon sokkal emberibbé válhatnak, hogyha különféle ilyen hibákkal ruházza fel őket a szerző.
Végig küzd ezzel a gyógyszer iránti vágyával, és amikor hozzájut, akkor viszont belefeledkezik, és belemerül.
Igen, ez egy kicsit bosszantó is a könyv szempontjából, mert az ember azt várná, hogy akkor az antihős az változásokra képes, és képes lesz arra, hogy legyőzze önmagát, és áldozatokat hozzon azért, mert most egy nagy ügyön dolgozik, de hát pont ebben van elrejtve az emberi jellegzetessége ezeknek, hogy igenis a visszaeső bűnösnek a visszaesésével folyamatosan újra meg újra elkövetik ugyanazokat a hibákat, még akkor is, hogyha ebből közben tanulnak és levonják a következtetést. De ez szerintem egyszerűen csak egy jó megformált főhősnek a jellegzetessége. A skandináv könyveknek egy része az ilyen jellegű problémákról is szól, mert tulajdonképpen a pszichológiai problémák maradtak a jóléti társadalmakban az embereknek, tehát tulajdonképpen anyagi gondjaik nagyon nincsenek, és a pszichológiai problémák azok, amik általában áthatják ezeket a könyveket. Nem csak a krimiket, hanem általában a skandináv regényekre ez jellemző, hogy ez a pszichológiai megközelítés, tehát hogy többnyire pszichológiai problémákkal küzdő emberekről szólnak. Ez általános egész Skandináviára.
Mondtad, hogy belenéztél a könyvbe erre a beszélgetésre készülve. Az eredetit vetted elő, vagy a fordításodat?
Ilyet is. Mind a kettőt, mert hogy...
Melyikben halasz gyorsabban?
Hát a fordítás az én szövegem, tehát hogy az könnyebben eszembe jut. De hát egy ilyen könyvvel, tehát hogy mondjuk ezzel a könyvvel is azért hónapokig küzdöttem, ami azt jelenti, hogy eléggé megmaradt a fejemben az eredeti is, meg a magyar változat is. Igen.
Nehéz szöveg?
Igen, egyébként az az érdekes benne, hogy az ember azt feltételezni, ugye, hogy egy krimi, ugye könnyebb műfajnak tekintjük, és hogy az könnyebb, de nem. Ez egy elég nehéz fordítás volt, mert rengeteg dolognak utána kellett nézni. Tehát egyfelől van az, hogy Észak-Norvégia tájainak nagyon részletes leírása szerepel a könyvben. Most norvégul rengeteg olyan természeti jelenség, vagy földrajzi jelenség van, aminek sok neve van, és magyarul nagyon nehéz megfogalmazni. Tehát, hogy mondjak egy példát, hogy az az öböl, ami csak egy picike öböl, és kilógnak belőle a kövek, annak egy neve van, de hogyha ezt már a dagály megtölti vízzel, akkor ennek egy másik neve van, és ezt magyarul nagyon nehéz elmagyarázni, tehát nekünk nincsenek erre külön szavaink, vagy arra, hogyha a szemből fúj a szél, és vízszintesen esik az eső az arcunkban, annak külön neve van, és hogyha felülről zuhog ránk, akkor annak külön neve van. Tehát hogy ezeknek elég nehéz volt megfogalmazást találni. Másfelől tekintve gyógyszerfüggő az illető, és rengeteget küzdik a pszichológiai problémáival, hát elég alaposan utána kellett járjak annak is, hogy mik a pszichológiai szakkifejezések magyarul, vagy a gyógyszernevek magyarul. Nagyon trükkös volt egy csomószor az, hogy norvég és magyar ilyen kriminológiai elemzéseket kellett elolvassak, hogy mert hogy én nem vagyok fegyverszakértő például, és nem tudok különbséget tenni a karabé és a puska között, de között van különbség, mint kiderült, vagy hogy ilyen-olyan rendőri felszerelések, katonai képzések nevei, tehát azért sok probléma volt vele. Nincs egyszerűen megfogalmazva, tehát nem ilyen egyszerű rövid mondatokból áll össze, mint ugye erről beszéltünk, hogy nagyon erős szépirodalmi igénnyel van megírva, és valóban erős, elgondolkodtató, kétértelmű mondatokkal van tele, amiket meg kell fejteni, és amiket úgy kell leírni magyarul, hogy a magyar olvasó is értse.
És megfejtse.
És megfejtse, igen.
Papvera Ágnes fordítóval beszélgettünk, Heine Backeid, találkozunk a Paradicsomban című regényéről, ami a Szkolár kiadónál jelent meg. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgat könyvekről beszélgetéseket, akkor érdemes felkeresni a műsor oldalát, a Facebook Kemény Kötés műsort. Ha pedig tetszik, amit ott hallhat, akkor érdemes megosztani azt a barátaival és üzletfeleivel. Találkozzunk ott is! Hajós Vera szerkesztő műsorvezetőt hallotta.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora.